Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Démányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy az Egyesült Államok heteken belül megkezdi a korábban bejelentett csapatcsökkentést Németországban. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint a lépés a Németországgal való ellentétet tükrözi, emellett Amerika az oroszhoz hasonló katonai stratégiára is törekszik.
Ez a Németországban állomásozó erőknek az egyharmada. Hát ez egy jelentős szám. Ezen a bejelentésen azt is elmondták, hogy 25 ezer főben kívánja az amerikai elnök maximalizálni a Németországban tartható erőknek a létszámát. Úgyhogy ez a 11.900 főnek egy része kivonásra kerül Európából, kb. A fele. A másik része pedig átcsoportosításra, áthelyezésre. Elsősorban Belgiumban, ahol már vannak a NATO létesítmények, és oda kerülnek, illetve Olaszországba. Illetve szó van arról, hogy kisebb egységek akár Lengyelországba kerüljenek.
Mi ennek az értelme?
Az amerikai érvelés az kettős. Egyrészt az amerikai védelmi miniszter, és nyilván a tábornokok vezérkedő főnöke alatta azzal érvelnek, hogy korábban elfogadott nemzeti védelmi stratégia keretében elkezdődött egy ilyen általános áttekintés az amerikai katonai erőnek a világ szintű jelenlétéről, éppen azért, hogy ugye abban a stratégiában azt fogalmazták meg ismét, hogy Kína felé kell fordulni, Ázsia felé kell fordulni, és ennek keretében a mostani amerikai folyamatok arról szólnak, hogy akkor tekintsük át, hogy a világban állomásozó amerikai erők megfelelnek-e ezeknek a szempontoknak. És ők azt mondják, hogy igen, ez a mostani csökkentés és kivonás és átpozícionálás is ennek az eredménye, és az európai parancsnokság, az Amerikai Egyesült Államoknak van egy európai katonai parancsnoksága, az valójában csak az egyik ilyen változtatás, hiszen még az afrikai parancsnokságot, meg az ő parancsnokságot, meg a többi ilyen harctéri parancsnokságot is változások fogják érni, tehát nem kell ebből olyan nagy ügyet keríteni. Nagyon érdekes történelmi példát is hoztak, hogy hát a NATO-ban mindig is voltak átalakítások, és az amerikai csapatok jöttek, mentek, és egy fő cél, mondja az amerikai védelmi miniszter, hogy a Oroszország elrettentése még hatékonyabb legyen. A kellemetlen ebben az, hogy Donald Trump a saját védelmi miniszterével szembe menve meg azt mondja, hogy ez a Németország megbüntetése. Ez a lépés azért, mert Németország nem költ eleget a saját védelmére. És ugye itt egy mélyebb ellentét van az Egyesült Államok és Németország között, és hát Angela Merkel és Donald Trump között is van egy ellentét, ugye az a német elnök többször ellentmondott az amerikai elnöknek, legutóbb a G7-ek csúcstalálkozójának megtartása és Oroszország visszahívása kapcsán, és ugye van egy EU-s-amerikai gazdasági versengés, ami az amerikai elnöknek nem tetszik.
Oroszország örülhet?
Ha kellően leegyszerűsítve nézik a dolgokat, akkor örülhet, ugyanis az amerikai érvelésnek van egy érdekes és, hogy azt kell mondjam, szokatlan vagy újszerű érvelése. Én látok benne logikát, ez pedig az, hogy ahhoz, hogy elrettentsük Oroszországot, ahhoz nincs arra szükségünk, hogy ennyi katona állandóan itt állomáshozon Európába. Mert ezen a tegnapi sajtótájékoztatóan azt is elmondta a katonai vezetők, hogy itt nem az a cél, hogy kivonják ezeket az erőket véglegesen, hanem az, hogy ami szintén benne van a nemzeti védelmi stratégiában, hogy az amerikai erőknek a bevetése a jövőben válaszul egyébként az orosz hibrid hadviselésre, sokkal kiszámíthatatlanabb legyen. Putyin elnöktől sokszor szoktuk hallani, hogy ilyen rendkívüli hadgyakorlatokat rendel el, amikor az egyik katonai körzetből átcsoportosít, nem tudom én, 20 ezer katonát 24 órán belül Közép-Európába vagy a Kaukázusba, és az amerikaiak ugyanezt akarják csinálni, és azt mondják, és szerintem ebben van ráció, hogy az amerikai katonáknak az elrettentés jellegét nem azt fogja adni, hogyha 10 000 számra itt ücsörögnek Németországba folyamatos jelleggel, hanem az, hogyha magas készültségben vannak, és bármikor bevethetek.
Mondhatni, tét nélkül alakul az augusztus 9-én esedékes fehér orosz elnök választás, miután mindhárom ellenjelölt, akit veszélyesnek tartottak Alekszandr Lukasenko hivatalban lévő elnökre, elmenekült az országból, vagy börtönben van. Fehér Oroszországban 26 éve manipulálják a választásokat, ráadásul ezúttal nemzetközi megfigyelők sem lesznek jelen, mondta az Inforádiónak Rácz András, a posztszovjet térség szakértője, Sánta András interjúja.
Összességében arra érdemes számítani, hogy ez a mostani elnökválasztás végeredményét tekintve nem fog különbözni az elmúlt 26 év elnökválasztásaitól. Ugye Belarusban Lukasenko elnök a 90-es évek közepén teljesen demokratikusan került hatalomra. Ez volt az ország első és egyetlen demokratikus elnökválasztása. Azóta viszont minden egyes választást olyan szinten manipuláltak, hogy a nemzetközi közösség egyetlen tagja sem ismerte ezeket a választásokat legitimnek, leszámítva azon autoritár rendszereket, mint Oroszország. Tehát az, hogy ez a mostani választás is ilyen egészen elképesztő körülmények között zajlik, ez az elképesztő jelző nyugat-európai mércével értelmezendő, de fehér orosz standardekkel nézve ez sajnos teljesen jól illeszkedik az elmúlt 26 év gyakorlatához. Ez a mostani választás olyan szempontból még rosszabb, vagy még restriktívebb, mint az eddigiek, hogy ezúttal még nemzetközi megfigyelők sem lesznek. Ugye az eddigi választásokon jelen voltak az EBSZ megfigyelői, illetőleg számos európai ország küldött két oldalú megállapodások alapján megfigyelőket. Ezek a megfigyelők aztán korábban mindig leírták, hogy ilyen és ilyen csalások voltak, és a választás nem tekinthető sem szabadnak, sem demokratikusnak. Idén viszont még megfigyelők sem lesznek. Mégpedig azért nem, mert a belarusz külügyminisztérium annyira későn hagyta jóvá a megfigyelők meghívását, hogy mire megfigyelők megérkezhettek volna, a kampány jelentős része, illetőleg a jelölési folyamat már teljes egészében lezajlott. Tehát nem követhették volna teljes egészében a választási folyamatot, ezen a ponton pedig azt mondták, hogy ezt ők így nem kívánják legitimálni.
Na most van-e egyáltalán esélyes kihívója Alekszandr Lukasenkónak?
A jelenleg még versenyben maradt ellenzéki elnök jelöltek közül senki nincs, akinek akár csak megszorítani is volna esélye hatalomban lévő elnököt.
Szólnak érvek egyébként az elnök mellett? Vannak hívei?
Természetesen vannak hívei, de most a támogatottságának a megítélését nehezíti, hogy Belarusban már elég régóta nem illegális ugyan közvéleménykutatásokat csinálni politikusok támogatottságáról, ezeket azonban nem szabad nyilvánosságra hozni. A legutolsó adatsor, ami még nagyjából legitimnek tekinthető, ez idén áprilisból származik, ezt a Belarus Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete csinálta, tehát ilyen szempontból sem tekinthető teljes egészében függetlennek. Az azt mutatta ki, hogy Minskben, tehát a fővárosban az elnök csak relatív többséget élve, vidéken nagyjából 45-50% körül volt a támogatottsága. Volt egy internetes felmérés, de abból az jött ki, hogy Lukasenko a lakosság 3%-a választ alá.
És milyen ennek az országnak a megítélése európai, illetve nemzetközi szinten, mindezeknek az ismeretében, amiket ön elmondott?
Ugye Belarus nagyon sokáig Európa utolsó diktatúrájának hívták. Na most a nemzetközi megítélése az országnak 2014-ben, tehát az Ukrajna elleni orosz támadással alapvetően megváltozott. Mégpedig azért, mert Lukasenko rendszere korábban a putyini Oroszország nagyon szoros, tulajdonképpen egyetlen szövetségese volt. Viszont az, ami Ukrajnában történt, ez a fehér orosz rezsimet is megijesztette. Hiszen Lukasenko arra jutott, hogy ha Moszkva meg tudja csinálni azt Ukrajnával, amit megcsinálod, akkor akár Minszkkel szemben is meg tudja csinálni. 14-től kezdve tehát a fehér orosz külpolitikában megfigyelhető, hogy elég határozott nyitás a nyugat felé, elsősorban az Európai Unió felé. És geopolitikai érdekből a nyugat ezt a nyitást támogatta, sőt feltétlenül támogatni is fogja. Ebbe beleszért az, hogy a szintén elég alaposan elcsalt belarusz parlamenti választásokat nem követték érdemi nyugati szankciók.
A pozsonyi Gyenyiken napilap utána járt a pozsonyi Comenius Egyetemen Igor Matovics szlovák kormányfő 1998-ban leadott és megvédett diplomamunkájának. Mint kiderült, a 79 oldalas dolgozat szöveges részét két monográfiából ollózta össze, anélkül, hogy megjelölte volna azok forrását. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Némi túlzással élve Szlovákiában alig akad olyan politikus, akire még ne bizonyították volna rá, hogy csalt a diplomamunkájával. Az előző kormányzati ciklus idején a Szlovák Nemzeti Párt elnökéről, Andrej Danko házelnökről derült ki, hogy plagizált. A Matovics kormányban pedig az elmúlt hónapban hárman is lebuktak. A sort Boris Kollár házelnök kezdte, majd Branislav Gröling oktatási miniszter folytatta, végül maga a miniszterelnök Igor Matovics zárta. Ami még közös bennük, hogy a lebukás ellenére egyikük sem volt hajlandó lemondani. A Gyenyiken egyik oknyomozó újságírója, Mária Benedikovicsová személyesen ment vissza a szlovák kormányfő által látogatott alma materbe, a pozsonyi Comenius Egyetem menedzsment karára, hogy az egyetemi könyvtárból kikérje és áttanulmányozza Igor Matovics miniszterelnök 22 évvel ezelőtt megírt diplomamunkáját. A Gyenyik N riportere szerint a Hospodárszké Noviny című gazdasági napilap már 2012-ben lehozta, hogy Igor Matovics diplomamunkájának harmada másolat. A kormányfő két könyvből ollózta össze a 79 oldalas munkatartalmát, s mindössze a bevezető és a záró rész tartalmazza a saját gondolatait. 8 évvel ezelőtt erre senki nem fordított nagyobb figyelmet, ám Matovics azóta kormányfő lett, így nem csoda, hogy a sajtó most a körmére néz. Mária Benedikovicsovának csak hosszas kérlelés után sikerült elérnie, hogy az egyetem könyvtárában összehasonlíthassa a kormányfő diplomamunkáját azzal a két könyvvel, melyet forrásanyagként használt. A kutakodás pedig rámutatott, hogy a miniszterelnök összeollózott munkájának szövegében csupán két rövid idézetnél jelölte meg az idézetek forrását, pedig az egész 76 oldal szó szerinti idézet a két könyvből. Igor Matovics ellen a múlt héten nyújtott be bizalmatlansági indítványt a szlovák ellenzék, de a koalíciós képviselők annak ellenére is megtartották őt a miniszterelnöki székben, hogy elismerte a hibáját. Hozzátette azonban, hogy 22 évvel ezelőtt tudtán kívül követte el a csalást. Kijelentette, azért engedte meg magának, hogy másokat hasonló ügyek miatt bíráljon, mert biztos volt benne, hogy az ő munkája rendben van, és nem feltételezte, hogy a szövegeket nem megfelelően idézte. Igor Matovicsot nem csak az ellenzék és a szlovákiai sajtó bírálja, hanem a Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet is kemény kritikával illeti az újságírók elleni kirohanásai miatt, és azt kéri, hagyja abba a sajtó saját tettei miatti hibáztatását. A miniszterelnök továbbra is azt állítja, hogy a média a plágiumával kapcsolatos tájékoztatás során rosszindulatúan jár el. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik.